Ma pünkösd van, pünkösd több jellegű ünnep, egyrészt a Szentléleknek az eljövetele, másrészt az egyháznak a születésnapja, az első gyülekezetnek a megszületése kötődik a pünkösdi eseményekhez, és ahhoz is, hogy egy új korszak indul el, a Szentléleknek a korszak a teológiai értelemben, hiszen Isten, az Atya Isten a mennyben van, azt tudjuk, hogy Jézus is fölment a mennybe, és a Szentlélek az, aki eljött, és ma ebben a világban, ahol mi emberek élünk, ebben az anyagi világban, az Isten a Szentlélekén keresztül van jelen, Szentlélekén keresztül munkálkodik, vagy a Szentlélekén keresztül van jelen az életünkben is. Szeretném, ha a pünkösdi eseményekből néhány szakaszt megnéznénk, és el fogom olvasni az apostolok cselekedeteiben leírtakat. A második rész első versétől fogom olvasni, és akkor néhány szakaszt fogok elolvasni, és azt fogjuk látni, hogy akkor Jeruzsálemben ott pünköstkor mi történt, vagy hogy történtek az események. Tehát ezt mondja Isten igéje, először az apcsel 2, 1-től 4-ig fogom olvasni, ha valaki szeretné követni. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Aztán a 14. verstől olvasom. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak, Jeruzsálem minden lakója, vegyétek tudomásul és figyeljetek a szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, és véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgálóimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban a lelkemből, és ők is prófétálnak. És folytatom a 37. verstől, második rész 37. verse. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztusnak nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És még egy igevers, egy mondat az Efézusi levélből, az Efézus 5.18-ban, ezt olvassuk a Bibliában, ne részegeskedjetek, mert a borral léhasság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. És most nem folytatom tovább, ugyanis ha a pünkösdi események, illetve a pünkös témájában szerettem volna mondjuk a legtöbb igét összeszedni, akkor valószínűleg még egy óráig olvashattam volna a Biblia különböző szakaszait, ami valamilyen módon erre utal. Tehát a pünkösd egy különleges ünnep, a Szentléleknek az eljövetele, és szeretnék ezzel kapcsolatban egy üzenetet elmondani, ami abban segít nekünk, hogy egyrészt jobban megértsük, hogy mi történt akkor, másrészt ezt úgy aktualizáljuk, és azt tudjuk meglátni, megtapasztalni, hogy pünkösd ma mit jelent nekem. Hogy nem csak egy régi dologra visszaemlékezünk, milyen szép volt és milyen jó volt, hanem ma ez aktuálisan mit jelent neked és mit jelent nekem. Nos, tehát... Pünkösd. Amikor azt látjuk, hogy éljük az életünket, és akár egy embernek az életéről van szó, akár egy szervezetnek az életéről van szó, egy családnak az életéről van szó, ebben vannak mindig kimagasló jó időszakok, meg vannak nehezebbek is. Nagyon sokszor a sportolók élik azt, tehát, hogy hosszú időn keresztül fölkészülnek, és a sportolói karrierje, hogy halad egyre inkább úgy magasabbra megy, és mondjuk jó eredményeket ér el, különböző bajnokságokat, díjakat összeszed, és ahhoz, hogy megtartsa ezt az eredményt, nagyon komoly energiákat bele kell tenni, és néha lejjebb megy a teljesítmény, néha összeszedi magát az a valaki, nagyon kemény edzés, újabb és újabb felkészülések, akkor lehet, hogy még jobb eredményeket ér el valaki, és megvan benne ez a hullámzás, hogy néha nagyon jól megy, néha gyengében mennek a dolgok. És tulajdonképpen a te meg az én életem ugyanilyen. Istenben bízunk, Istenre figyelünk, olvassuk a Bibliát, gyakoroljuk a hitünket, de ebben vannak olyan időszakok, amikor nagyon jól megy, meg olyan is, amikor nagyon gyengén megy. Amikor a pünkösdre gondolunk, hogy mi az a különleges áldás, amit Isten pünköstkor adott, akkor azt kell látni, hogy Isten tulajdonképpen azt látta az embernek az életében, hogy ahhoz, hogy az ember ne lefele haladjon, hanem fölfele, ahhoz, hogy az ember egyre jobb időszakot tudjon átélni, vagy a kudarcokat is föl tudja dolgozni, vagy a bűnöket is meg tudja harcolni, és le tudjon ezekkel számolni, és átélje az Isten kegyelmét, ahhoz szükség van a pünkösdre, és azon belül ahhoz szükség van a Szentlélek munkájára, mert egyébként enélkül nem fog működni. Elkezdtem gondolkodni azon, hogy a körülöttünk lévő emberek, akik nem keresztények, mivel szokták kritizálni az egyházat? Miket szoktak mondani így általánosságban a keresztényekről vagy az egyházról? És ilyenek jutottak eszembe, és akár ki is egészíthetitek, de például nagyon sokszor azt mondják az emberek, hogy azok járnak a templomba, azok gyakorolják a hitüket, akik gyengék, akik bátortalanok, akik nem tudnak önálló gondolatokkal rendelkezni, azok elmennek, és akkor nekik szükségük van az Istenre. Ugye ismeritek ezt? A gyengék, az idétenek, a bénák, és nem tudom, tehát ezek a keresztények, és aki viszont talpra esett és határozott, annak nincs szüksége erre. De a pünkösdi eseményeknél azt látjuk, hogy amikor eljön a Szentlélek, és a tanítványok kimennek az utcára, és elkezdenek prédikálni, akkor ez nem a gyengéknek, szerencsétleneknek, nem tudom, bénáknak szól, hanem mindenkit megszólít. Ott voltak a gazdagok, ott voltak az üzletemberek, ott jöttek azok az emberek, akik utazók voltak, volt olyan is, akinek nagyon tele volt a zsebe pénzzel, volt olyan is, aki szegényebb volt. Különböző helyekről különböző emberek, különböző nemzetiségű emberek, különböző anyagi háttérrel rendelkező emberek, sokféle ember ott volt, és amikor elkezdték prédikálni a pünkösdnek az üzenetét a Szentlélek jelenlétében, egyszerűen mindenkit érdekelt. Ha Szentlélek ott van, akkor az mindenkit érdekelni fog. Mert a Szentléleknek van hatalma arra, hogy megszólítson mindenkit. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy a mai 21. században az embereknek ez a kereszténység, ez nem olyan dinamikus, egyszerűen nem figyelnek oda. Pünköstkor odafigyeltek az emberek? Péter elkezd prédikálni, és az emberek azt kérdezték, hogy hoppá, mi ez? Most mit kell csinálni? Nagyon-nagyon megszólítva érezték magukat. Ha a Szentlélek ott van, akkor egyszerűen aktuálissá, élővé válik minden. Azt is szokták mondani, hogy néha unalmas az egyház, de a pünkösdnek az eseményében azt látjuk, hogy az egyháznak a születésnapján azt látjuk, hogy a Szentlélek elkezd működni, és nem olyan unalmas dolgok történnek, hanem nagyon is dinamikus dolgok történnek. Az emberek nem értik, mindenki odafigyel, és nem tudják értelmezni pontosan. És vannak, akik azt mondják, hogy most ezek részegek, vagy mi történik itt? Szóval annyira különleges volt, hogy mindenkinek volt véleménye az egészről. Van, aki jól értette természetesen, valaki teljes mértékben félreértette, de nem mondhatjuk azt, hogy a pünkösdnek az eseménye olyan unalmas valami lett volna, hogy nem tudta volna megérinteni az embereket. Nagyon is dinamikus volt. És egy másik dolog, amit érdemes odafigyelni, és nagyon sokszor próbálják az emberek ezzel is kifejezni a kritikájukat az egyház felé, hogy nagyon sokszor, amit a papok mondanak, az olyan érthetetlen, az olyan megfoghatatlan, olyan túlságosan elméleti. Pünköstkor ez történt. Hallották Péternek az üzenetét, és nem volt elméleti, nem volt unalmas, sőt nem volt érthetetlen, mert mindenki értette, és mindenki a saját nyelvén értette. Istennek ezt a csodáját megtapasztalták az emberek, hogy mindenki a saját nyelvén megértette az üzenetet. Teljesen mindegy, hogy melyik országból jött, milyen nemzetiségű volt, milyen volt az anyanyelve, hogy egy nyelven beszélt, vagy sok nyelven, teljesen mindegy volt. Mindenki értette. Mindenkihez szólt, és mindenki számára aktuális volt. Ez azt jelenti, hogyha az egyház úgy tud működni, hogy a Szentlélek ott van az egyháznak a működésében, a Szentlélek irányít bennünket, akkor az egyház nem unalmas, akkor az egyház nem érthetetlen, akkor az egyház nem arról szól, hogy mindenki elmegy mellette és nem érinti meg az embereket, hanem nagyon is megszólítja az embereket. És ha megnézzük azt, hogy az emberekkel veled és velem kapcsolatban hogy néz ki ez az egész, nagyon sokszor hívő emberek azt mondják, hogy hát most nagyon-nagyon olyan fáradt vagyok, nagyon erőtlennek érzem magam, pedig keresztény vagyok. Van ilyen? Ugye van? És mit mond az ige a pünkösddel kapcsolatban? Jézus mit ígér? Amikor eljön a Szentlélek, akkor mi történik? Erőt vesztek. Jön az erő. Szentlélek nélkül tényleg fáradtak vagyunk. Szentlélek nélkül tényleg nagyon, nagyon gyengének érzi magát az ember. De amikor jön a Szentlélek, akkor azt mondja Jézus, hogy erőt vesztek, és olyan dolgok történnek, amit korábban el sem tudták képzelni, mert ez az Istennek az ereje. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nehezen tudom Jézust képviselni, vagy ilyen tanúságtétel, bizonyságtétel, az nehezen megy nekem. De miről szól a pünkösd? Erőt kaptok, és Jézus azt mondja, hogy és tanúim lesztek. Ti olyan emberek lesztek, akik tudtok képviselni engem különböző helyzetekben, és különböző területeken is. Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában és a föld végső határaig. Vagyis mindenütt. Ha jön a Szentlélek, akkor egyszerűen képessé tesz téged arra, hogyha bárhol letesznek téged a föld bármelyik pontján, akkor Jézus tudod képviselni. Ez erről szól. Aztán azt is szokták mondani az emberek, talán te is voltál már ilyen helyzetben, hogy hát bizonytalan vagyok, sokszor gyengének érzem magam, sokszor kísértések között érzem magam, nehezen tudom megharcolni a dolgokat, és azt mondja az ige, a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy ahol az Úrnak a lelke, ott van a szabadság. Ha az Isten lelke ott van az életünkben, akkor nem a kísértés az erős, hanem az Isten lelke lesz az erős. Akkor nem a külső nyomás lesz az erős, hanem az az erő, ami bennünk van, mert azt mondja a Biblia, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint ami kívül van. A Szentlélekre óriási szükségünk van. És hadd említsek még két dolgot, amit szintén sokszor a keresztény emberek szoktak mondani, hogy bizonyos helyzetekben van, aki azt mondja, hogy hát én inkább visszalépek, én nem vagyok fölszentelt pap, meg nem vagyok ilyen hivatalos egyházi ember. Vannak dolgok, amit nekik kell képviselni, nekik kell mondani, inkább én nem csinálok semmit. Ez néha jó kifogás. De pünkösdi proféciában mi nyilvánul meg? Azt mondja az ige, hogy az Isten kitölti a lelkét minden papra. Mindenki, aki sötét öltönyben van, vagy nem tudom, vagy palást van rajta, vagy nem tudom, fölszentelték valamikor. Nem, hanem minden halandóra, mindenkire, és azt mondja a profécia, ami beteljesedett ott pünköstkor, hogy profétálni fognak fiaitok és lányaitok, a fiatal nemzedék, a következő nemzedék is. Ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Szolgák és szolgáló leányok is megtapasztalják mindezt, kitöltök a lelkemből azokra is azokban a napokban, és ők is profétálnak. Abban a társadalomban azok az emberek, akik a szolgák voltak, akik nem úgy értékelték magukat, hogy én micsoda megbecsült ember vagyok, hanem hát a megbecsült embereket szolgálom. Azt mondja az ige, hogy ő rájuk is kitölthetik a Szentlélek, és ők is profétálnak. Vagyis te is képes és kész tudsz lenni arra, hogy Isten képviseld és profétáljál és hirdesd az Isten dolgait, mert ez a pünkösnek a lényege. Ha pünköskor betölt valakit a Szentlélek, akkor nem lesz gyenge, akkor nem lesz erőtlen, akkor nem a kísértések győznek, hanem ő fog győzni a kísértések fölött. Akkor nem megijed a bizonyságtétel lehetőségétől, hanem egyszerűen fölvállalja ezt, és megtapasztalja, hogy az Isten egyszerűen működik. Szóval szükségünk van a Szentléleknek a munkájára, és szükségünk van a Szentléleknek a jelenlétére. Amit most el fogok mondani, ahhoz egy kis bevezetőt szeretnék tartani. Az időben visszamegyünk egy kicsit, mondjuk 27 évet. 1988. Ki az, aki már akkor élt? Fordítva kellene. Ki az, aki itt van és nem élt még 1988-ban? Vagytok néhányan, oké. Például 1988-ban volt a 24. nyári olimpiai játékok Szöulban, valószínűleg ezt nem láttátok. Én sem emlékszek minden részletére, de emlékszem, hogy volt egy ilyen olimpia. Aztán ebben az évben olyan nagyszerű dolgok történtek, hogy az Európai Unió akkor is bővült, és Spanyolország és Portugália is a része lett, akkor még Magyarország nagyon a sor végén volt. Lehet, hogy jó is volt, nem tudom. Aztán olyanokat tapasztaltak meg az akkor élő emberek, hogy a nagy világpolitikában megkezdődött a szovjet csapatok kivonása Afganisztánból, tehát kivonultak hosszú háborúskodás és rengeteg veszteség után a szovjetek Afganisztánból. Aztán akik szeretik a sportot, azoknak elárulom, hogy ebben az évben a Forma 1-et Ayrton Senna nyerte a McLaren Hondával, akkor nagyon sikeresek voltak. És még egy dolgot megemlítek, hogy ebben az évben a Magyarországnak a politikai életében egy radikális változás történt. Hosszú-hosszú idő után, aki vezette az országot, Kádár Jánosnak megköszönték a munkát és félretették, magyarul kirúgták őt, és helyette egy másik miniszterelnök lett, akit Grósz Károlynak hívtak. Szóval egy ilyen izgalmas időszak volt 1988, sok minden történt a világpolitikában, a sportban, Magyarországon is. De amivel szeretném folytatni, hogy ebben az évben én megértettem valamit 1988-ban, és megtapasztaltam valamit, ami a pünkösddel nagyon nagy mértékben összefügg. Nem ekkor tértem meg, tehát én korábban már megtértem, néhány évvel korábban, 1983-ban volt az a pillanat, amikor Jézusnak átadtam az életemet, és eltelt néhány év az életemből, és ez a néhány év azzal telt el, hogy próbáltam Istenre figyelni, keresztény ember voltam, megtérésem után nem sokkal később én is bemerítkeztem, egy gyülekezetnek a tagja lettem, de ha megkérdezte volna tőlem valaki, hogy kedves István vagy Pisti, hol a te helyed az Istennek az egyházában, vagy a gyülekezetben, akkor lehet, hogy rá tudtam volna mutatni egy székre, hogy hát most ez itt üres, ez az én helyem, és akkor itt szoktam ülni, vagy rendszeresen el szoktam menni a különböző alkalmakra, de igazán az, hogy pontosan mi az én szerepem, pontosan hol az én helyem, vagy mi az én funkcióm ebben az egészben, amit úgy hívnak, hogy egyház, vagy úgy hívnak, hogy gyülekezet, erre nem tudtam volna válaszolni. Tudtam, hogy én Isten gyermeke vagyok, ez nem volt kérdés. Tudtam azt, hogy Istenhez tartozom, tudtam azt, hogy gyülekezethez tartozom, de azon belül nem nagyon tudtam megfogni, hogy mi ez az egész. És fölmerült akkoriban néhány kérdés bennem, egészen konkrétan két kérdés. Az egyik az volt, hogy el tudom-e hinni azt, hogy Istennek van egy terve az életemmel, hogy Isten akarja, hogy én valamilyen úton végigmenjek. Ezt még könnyű elhinni, ez egy teológiai kérdés, hogy Isten jó, mindent lát, és ő tud valamit, tehát ez oké, ez úgy rendben van. De ha ezt kiegészítjük azzal, hogy Istennek egy jó terve van az életedre, vagy az életemre, hogy az sokkal jobb, mint amit én el tudok képzelni, hát ezzel volt egy kis gondom. Gondolj csak bele, hogy te ezt el tudod fogadni, hogy minden további nélkül. Hogy Istennek van egy jó terve, egy jobb terve az életedre nézve, mint amit te elképzeltél. És hogyha ez nem elméleti kérdés, tehát hogy nem csak igen vagy nem, és akkor mehetünk tovább, hanem azt mondod, hogy igen, akkor az azt jelenti, hogy ezt meg kellene élni. Valahogy rá kellene erre hangolódni. És tudjátok, nagyon sokszor abban az időben fiatal emberként másokkal is beszélgettem, nagyon sokan harcoltak ezzel, és sokan föltették azt a kérdést, hogyha én egy ilyen kérdésre azt mondom, hogy igen, elhiszem, hogy az Istennek egy jobb terve van az életemmel, akkor ez egy veszélyes dolog, főleg rábízni magam az Istenre. Mert mi van akkor, ha az Isten olyan feleséget akar adni nekem, akit én nem szeretnék? Mi van, ha az Isten egy olyan munkát akar rám bízni, amit én nem szeretnék? Mi van, ha az Isten olyan helyre akar küldeni engem, ahova én egyébként nem szeretnék elmenni? Úgyhogy jobb ezzel a kérdéssel nem foglalkozni. És ha fordítva közelítjük meg a dolgot, hogy van nekem egy jó tervem az életem, mert minden normális embernek vannak ötletei, hogy mit kellene csinálni. Szóval kitalálunk jó dolgokat, hogy honnan, hová szeretnénk eljutni. És jó keresztényként annyit imádkozunk, meg járunk gyülekezetbe, Isten csak megáldja az életünket, és csak összejön valami belőle, nem? A kettő lényegesen más. Emlékszem, volt egy barátom, aki neki volt egy komoly sportolói karrier indult az életében, és azt mondta, hogy ha Istennek szánja az életét, akkor le kell mondani a sportról. És ez neki egy nagy harc volt, és ő így ilyen vagy-vagyban gondolkodott, vagy a sport, vagy az Isten. És emlékszem rá, hogy sokat harcolt ezzel az egésszel, hogy is van ez. Ha kimerem mondani Istennek azt, hogy minden úgy legyen, hogy ő szeretné, mi van, azt mondja, hogy hagyjam abba. Hát én nem vagyok kész. Akkor inkább nem mondom ki. Ugye? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, hogy gondolkoztatok már ezen, hogy Istennek van egy nagyon világos elképzelése arról, hogy honnan, hová akar vezetni téged, és ha ezt elhiszed és elfogadod, és rábízod magad az Istenre, az egy más életpálya lesz valószínű, mint amit te elképzeltél magadnak. A kettő között van egy kis különbség. Az, hogy az Istené az a jobb. El tudod ezt hinni? Ha rábízod magad az Istenre, akkor az valami jobb dolog lesz, mint ha te magad küzdesz, és próbálod az Isten áldásait valahogy így lehívni, vagy behívni az életedbe. Abban az időben tehát én elkezdtem gondolkodni ezen, és nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és emlékszem rá, hogy egy békésmegyei városnak a laktanyájában voltam egy irodában, és a sokadik próbálkozás után ott nagyon világosan elém jött, hogy erre válaszolnom kell, hogy elhiszem Istennek, hogy jobb terve van, és hogy rábízom az életemet, vagy nem. És akkor valahogy olyan módon ott volt az Isten abban az irodában, és olyan módon vezetett engem, hogy valahogy úgy felszabadultam rá, és azt mondtam, hogy mindegy, hogy Isten mit akar, mindegy, hogy milyen ötletei vannak Istennek, én azt mondom, hogy oké. Szóval aláírom a papírt, odaadom neki, és írja rá, hogy mi lesz. Ez egy hosszú folyamat volt az életemben, de akkor Isten felszabadított erre, és azt kell mondanom, hogy nem bántam meg. Vagyis mindaz, ami bennem volt, mindenféle elképzelések, ötletek, vágyak, tervek, azt úgy kivettem, és azt mondtam, hogy Isten, így üresen odaadom magam neked. És akkor imádkoztam azért, hogy Szentlélek, tölts be teljesen, és bármi is lesz az, végig akarok menni ezen az úton, és ezt szeretném úgy végigcsinálni, hogy legyen hozzá erőm, legyen hozzá bölcsességem, vagyis hát jól csináljam ezt az egészet. És imádkoztam azért, hogy a Szentlélek töltse be az életemet, és teljesen megváltoztatta ez az időponttól az életemet Isten, elkezdett tényleg egy más pályán vezetni. És tényleg annaknak igaza volt, akik azt mondják, hogy ez veszélyes kimondani, ezt idézőjelben mondom, mert ha Istenre bízod az életedet, az nem ugyanaz az út lesz, mint hogyha magad próbálod végigcsinálni. Tényleg más. De a kettő között az a különbség, hogy az Isteni az jobb. A tiéd lehet, hogy az is jó, csak még ha jó, de akkor is van nála jobb, de az is lehet, hogy nagyon sokszor az emberek egy ilyen rosszabb, nagyon rossz úton szeretnének végigmenni. Szóval én akkor ezt ki tudtam mondani, és a másik ilyen kérdés nem csak az volt, hogy Isten jó-e, és hogy jó terve van az életemmel, hanem hogy teljes mértékben ki tudjam mondani azt, hogy rábízom magam az Istenre. Mert az egyik az elméleti kérdés, a másik a gyakorlat, hogy mit reagálok rá. Szóval akkor én ezt meg tudtam tenni, és Isten valahogy ezt megerősítette az életembe, és azt kell mondani, hogy azóta is működik. Tehát, hogy a Szentlélek az olyan dolgokat tud megmutatni, olyan terveket, olyan isteni dolgokat tud kijelenteni, ami sokkal magasabbak, mint az embernek az ötletei. Vannak ilyen igeversek is, vagy Biblia beszél erről, hogy az Istennek az útjai, azok magasabbak, mint az embernek az útjai. Mondhatnánk azt is, hogy a kettő között ilyen ég és föld különbség van, hogy az ember egy ilyen földi síkon mozog, az Isten meg egy mennyei síkon tud mozogni, és egy egész más pályán tudja vezetni az embert. És az egyik kérdés az, hogy ha te gondolkoztál már ezen, akkor nagyszerű. Ha mondtál erre egy jó választ, akkor nagyszerű, de ha nem, akkor lehet, hogy itt az ideje, itt pünköstkor megállni és megkérdezni magadtól azt, hogy elhiszed, hogy Istennek van egy jó terve az életedre nézve? És hogyha igen, oda tudod szállni magad az Istennek, hogy kérni, hogy a Szent Lelkével töltsön be, kiüríted az életedet, odaadsz neki mindent, és azt mondod, hogy adjon vissza bármit. Lehet, hogy valamit visszaad, amit te odaadtál, ugyanúgy visszajön. Vannak dolgok, amik nem úgy, van, ami meg lesz újítva, valami meg sokkal szebben jön vissza, de ez működik. Hoztam két képet, ami úgy gondolom, hogy nagyon jól bemutatja ezt. Az egyik ilyen... Az ember, amikor elkezdi tervezni az életét, és azt mondja, hogy én tudom, hogy honnan, hová akarok eljutni, az általában ebbe szokott végződni. Nagyon-nagyon sok emberrel találkoztam már, nagyon sok embernek belelátok az életébe, és azok az emberek, akik alapvetően Isten nélkül, vagy teljes odaszánás nélkül, vagy akár keresztényként is, de az Isten lelkének a munkája nélkül próbálják gyűrni az életet, nagyon sokszor egy ilyen életet élnek, és megpróbálják megmagyarázni, hogy ez milyen fantasztikus, ez milyen boldog, ez milyen nagyszerű, ennél szebb és jobb nincs is, mindenkinek ezt kellene csinálni. Amikor én ott az irodában, az Isten jelenlétében ott voltam, és dönteni kellett, akkor az volt a kérdés, hogy ezt választom, és ez teljesen mindegy, hogy ez milyen szakma, vagy milyen karrierút, hogy ezt választom, vagy pedig ezt. Hogy az Isten lelke elkezd működni, és az Isten igéje, az Isten szava által valami egészen más jön az életembe. Gondolkoztál már ezen, hogy a két életút között melyik a tied? Hogy melyik jellemző rád jobban? Ez egy fontos kérdés, mert Isten nem egy mókuskereket talált ki nekünk, hogy rohanjunk végig az életen, és amikor már jól elfáradtunk a végén, egyszer csak fölbukunk és belehalunk, és közben próbáljunk egy-két jó dolgot is csinálni, hanem az Isten terve az, hogy alapvetően az életünk olyan legyen, ami az ő dicsőségére van, jó dolgok legyenek benne, a harcokban, a nehézségekben is tudjunk előre haladni, és tudjunk győzni, és valahogy megdicsőjön az Isten neve az életünkbe. Ez a kettő között a különbség. Szóval gondolkoztál már ezen? Mert a pünkösdnek az üzenete, a pünkösdnek a lényege az, hogy az Isten lelke azokat tudja betölteni, akik megüresítik magukat. Egyrészt a bűnöktől, tehát megvallják a bűneiket, leteszik a bűneiket. Másrészt azt a somó dolgot, ami az elképzelés, meg vágyak, meg mindenféle dolog, az az egész csomag, amit én meg akarok valósítani, azt is odaadom az Istennek, hogy ő leltározzon, szelektáljon, és adjon vissza valamit, ha tényleg jó, vagy cseréljen ki dolgokat. A Szentlélekkel való beteljesedéshez mind a két dolog kell. Bűnöket is le kell tenni, és ezt is. Úgy nem működik, hogy én tudom, hogy mit akarok csinálni, és minden reggel elmondom az Istennek, hogy honnan, hová akarok eljutni, és hogy milyen módon, áldjon meg engem, meg töltsön be a lelkével, és valami fantasztikus dolgokat találok ki magamnak, és tulajdonképpen rá akarom kényszeríteni az Istent arra, hogy amit én kitaláltam, ahhoz ő asszisztáljon. Ez az, ami nem működik, és ez nem ez a pünkösd, hanem az, hogy valaki megüresíti magát, engedi, hogy a Szentlélek betöltse, és elindul egy másik program az életében. Szóval a pünkösd arról szól, hogy teljesedjünk be Szentlélekkel, hogy valami egészen más történjen az életünkben, mint amit mi el tudnánk képzelni. Szeretnék egy másik példát is hozni. Vannak emberek, akik már építkeztek. Hogy kezdtem sötétíteni? Vannak emberek, akik már építkeztek. Ki az, aki ezt kipróbálta már? Szóval épített egy házat. Néhányan vagytok. Én még soha nem építettem házat, tehát lehet, hogy még fogok, nem tudom, de én még nekem nincsen tapasztalatom, de azt láttam, hogy amikor egy család nekiáll, és mondjuk egy családi házat próbál építeni, akkor nagy lelkesedéssel elindulnak, és épül a ház, és fölhúzzák a falakat, meg a tető, meg nem tudom, a belső munkálatok is elkészülnek, és amikor már egy olyan szintje van a háznak, hogy be lehet költözni, akkor nagyon sokan beköltöznek a házba, és miután beköltöztek, elkezdik kihasználni a háznak az előnyeit, pedig még egy csomó dolog hiányzik. Tehát lehet, hogy még, nem tudom, a lépcső kész van, de a tetőtérben még nincs kialakítva a szoba, lehet, hogy már a vezetékek be vannak húzva, de nem működik a riasztó, lehet, hogy van garázs, csak nincs rajta ajtó, tehát mindegy, de lényeg az, hogy a miénk is működik. Nagyon-nagyon sok ember ilyenkor beköltözik a házba, és miután beköltözött, és elkezdi használni, elfelejti azt, hogy be kellene fejezni. Jó, az úgy, nem? Lehet, hogy van olyan szoba, ami csak éppen, hogy egy sorra le volt festve, és mondjuk ezt színezni kellene, vagy nem tudom, jobban kellene dekorálni, ahhoz, hogy otthonos legyen, de hát jó, az beköltöztünk és kész. És utána már annyira nagy igényünk nincs arra, hogy jöjjenek a festők, és nem tudom, mit csináljanak, vagy jöjjenek a burkolók, és nem tudom, kicseréljék a félig kész padlót, vagy befejezzék, mert hát az már a miénk. Ugye ismerős ez, hogy amit már elfoglalunk, amit már használunk, az jó úgy. És akkor nem akarunk tovább menni. Pedig hát egy házat lehet teljesen befejezni, és teljes komfortban is lehet élvezni, akinek erre van igénye. Attól függ, hogy mekkora az igényünk ezzel kapcsolatban. A Biblia azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik. Vagyis az életünk, vagy a testünk is, én magam is, az Isten lelkének a temploma vagyok. És te is az vagy. És ha ez így van, mert Isten így teremtett meg bennünket, hogy az ember az Isten lelkének a templomaként kell, hogy funkcionáljon, akkor két lehetőség van. Az egyik, hogy egyáltalán a Szentlélek benne van az életedben, megtértél-e már bármikor is. Bármikor is kimondtad azt, hogy Szentlélek, gyere, vagy Isten, gyere az életembe, és itt van ez a templom, amit te teremtettél, és hát foglald el a helyedet. Ha valaki még ezt soha nem mondta ki, akkor nagyszerű lehetőség, hogy ma ezt valaki meg tudja tenni. Hogy a templomba bejöjjön az a valaki, aki ennek az egésznek a tulajdonosa. Akiért van ez az egész. Azt mondja a Biblia, hogy a testünk a Szentléleknek a temploma, és az Isten lelke belénk akar költözni, és bennünk akar lakni. Az egyik, tehát, hogy egyáltalán bennünk van a Szentlélek, vagy nincs. Megtértünk-e, vagy sem? A másik kérdés, hogy ha igen, ha te megtértél, és a Szentlélek működik benned, akkor milyen az a templom? Félkész vagy kész? Jó működik, vagy le van teljesen amortizálva? Felújításra szorul? Szóval milyen ez a templom? Nagyon-nagyon sok keresztény ember ugyanúgy gondolkodik, mint amikor a házba félkészen beköltözik. Hogy amíg idáig eljutottunk, addig nagyszerű, de most már jó lesz így, ahogy van, és használjuk tovább. Van, aki megtér, engedi, hogy a Szentlélek bejöjjön az életébe, vágyik erre, és szüksége van az Istennel való kapcsolatra, de miután a megtérésnek az élményét, a megtérésnek a valóságát átélte, ami egyébként fantasztikus dolog, és a legfontosabb dolog, hogy valaki ne a pokol felé vegye az irányt, hanem a menny felé, hogy valaki ne önmagában bízzon, hanem az Istenben bízzon, ez nagyon fontos. De sokszor egy ilyen félkész templom van, behívjuk az Istent, hogy legyen ott, és nem megyünk tovább. Pedig az Istennek van ötlete, van terve arra, hogy ezt a templomot hogy lehetne kiegészíteni, hogy lehetne teljesen működőképessé tenni. Mit kellene csinálni ahhoz, hogy ez a templom tényleg gyönyörű legyen, tényleg az Isten dicsőségére szolgáljon. Szóval a kérdés így hangzik, hogy benned van a Szentlélek? Megtértél már? Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentléleknek az ajándékát. Ez a pünkösdi üzenet, ez a legfontosabb dolog. Térjél meg, engedd, hogy az Isten bejöjjön az életedbe, a Szentlélek beköltözön az életedbe. A Szentlélek ajándéka ott van, ez nem más, mint az örök élet, az Istennek a valósága. Efézus 1.13-ban azt mondja a Biblia, hogy ha ez megtörtént, és hallottuk az üdvösségünknek az evangéliumát, elfogadtuk az örömüzenetet, és hívőkké lettünk, akkor eljegyzett a pecsétjével, a megígért Szentlélekkel. A Szentlélek, az Isten benned lakozása, az egy valóság, ugyanakkor meg egy pecsét is. Egy jelzés arra, hogy az az Isten, aki benned van, az téged el fog vinni egészen a mennybe. Mert akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé, azzal nem tud mit kezdeni Isten. Szóval valaki megtért, és valaki kimondja azt, hogy leszámolok a bűneimmel, és behívom Istent az életembe, kérem a kegyelmet, akkor ez a templom, ez elkezd funkcionálni, az Istenbe költözik. De a pünkösnek egy másik üzenete, hogyha ezt valamikor már megtetted, akár egy éve, akár 10 éve, akár milyen régen, de bármikor is kimondtad azt, hogy Szentlélek, teljesen töltsd be az életemet. Hogy ez a templom teljes mértékben pompázzon. Hogy minden a helyére kerüljön. Ne csak úgy, hogy ott van az életem, ott vannak a dolgaim, meg ott van egy kicsit Isten is, és akkor van egy ilyen változó arány, hogy mikor ki győz, én vagy az Isten, és akkor haladok előre, és próbálom valamilyen módon az egyensúlyt megtartani, hanem azt mondani Istennek, hogy legyen minden a te akaratod szerint. Ez a Szentlélekkel való beteljesedésnek a lényege. Hogy ez a templom, ez félkész, vagy ilyen full extrás. Hogy minden működik benne. Ha önmagadra gondolsz, akkor próbálj erre válaszolni. A Szentlélek temploma, aki te vagy, az tud működni ilyen mindenféle opcióval, amit az Isten belehelyezett, vagy pedig csak egy ilyen csökkentett, ilyen butított verzióban, amit néhány dolog igen, de egy csomó dologról azt mondom, hogy nem. A pünkösdnek az az üzenete, hogy Isten fölkínálja azt, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel, hogy teljes mértékben oda tudom adni az életemet, és akkor Isten teljes mértékben uralma alá tud venni, és elkezd működni minden. Tudjátok, a háznak a példáját hoztam. Nagyon sokszor ahhoz, hogy valaki befejezze a családi házát, persze tudom, hogy anyagi kérdés is, de nagyon sokszor az igény kérdése is. Nem minden a pénzről szól. Még akkor is, ha ma ezt mondják, de ez nem igaz. Sokszor az igény kérdése, hogy mi az elvárásom magammal kapcsolatban, vagy azzal a dologgal, a helyzettel kapcsolatban. És ugyanígy van szellemileg is. Ahhoz, hogy Szentléleket teljes módon élje valaki az életét, hogy ki tudja ezt mondani, hogy Istenem, rád bízom az egész életemet, ez alapvetően nem nagy teológiai kérdés, semmi. Ez egy igény kérdés, hogy van-e igényed arra, hogy az Istennel egy szoros kapcsolatba éljél, vagy pedig arra van igényed, hogy úgy működjön valahogy. A pünkösd arra hívja fel a figyelmet, hogy van lehetőség arra, hogy a templom teljes pompájában díszelegjen, hogy az Isten teljes mértékben lakozást vegyen benned, és elkezdjen működni mindaz, amiről most nincs időm beszélni, a lelki ajándékok, lélekgyümölcsei, az Isten munkája, az az erő, amit az Isten tud adni, hogy mindez valóság legyen és megtapasztalható dolog legyen. De ez nem működik úgy, hogy tele van az életem mindennel, és még az Istent is belehívom, hogy beletuszkolom valahogy. Mindent kidobunk, és engedjük, hogy Isten hozza vissza mindazt a jót, amit ő tud adni. Krisztus ezért halt meg. Vissza tudunk menni a képre? Amiért ezt elmondom, az, hogy túl sok időnk nincs. És most nem ijeszgetni akarok bárkit is, hanem az a valóság, hogy ma idősebb vagy, mint tegnap voltál, igaz? Tehát ez logikus. Ha Isten megengedi, hogy holnap találkozunk, akkor holnap megint elmondhatjuk azt, hogy egy nappal megint idősebbek lettünk. Tehát bizonyos értelemben mi úgy éljük az életünket, hogy előre haladunk, és azt mondhatjuk, hogy ennyi éves vagyok, meg ennyi, és akkor ilyen értelem, hogy előre haladunk. De a valóság az, hogy Isten mikor megengedte, hogy megszülessünk, akkor van egy pont, amikor majd hazahív bennünket. Mi ezt a pontot nem látjuk. Én nem tudom, hogy mennyi van előttem. Nem tudom, hogy 2 év, vagy 10 év, vagy 20 év. Fogalmam sincs, csak azt tudom, hogy elindult valami. És ahogy haladok előre, hát a tapasztalatból egyre több van, de az idő fogy. A földi létünknek az ideje az folyamatosan fogy. Holnap egy nappal kevesebb lesz, mint ma volt. Ugye ez így van? Teljesen logikus. A másik oldalon meg Istennek van egy ütterve. Istennek van egy terv az egész világra nézve, az emberiségre nézve, és ott is megvannak a bizonyos pontok, hogy mikor mi fog történni. És ahhoz képest is az idő fogy. Most a Szentlélek korszakát éljük, a Szentlélek az, aki itt van a világban, de ez nem lesz örökké így. Egyszer majd lesz egy olyan pont, amikor Jézus vissza fog jönni, és egy más korszak fog elkövetkezni, a elragadtatás és minden más olyan esemény, amelyek ezt a korszakot lezárják, és jön valami egészen más. Folyamatosan fogy az idő. Folyamatosan egyre kevesebb időnk van. És ezt azért mondom, mert gondolj arra, ha tényleg úgy van, hogy Istennek egy jó terve van az életeddel. Isten előre eltervezte, hogyha itt elindulsz, ezeken a pontokon végigmész, sok áldást fogsz átélni. Ha nem ezen az úton haladsz, fogy az idő, és egyre több jó dologból kimaradsz. Ugye így van? Ha nem az Istenre figyelünk, ha nem engedjük, hogy a Szentlélek teljes mértékben betöltse az életünket, egy más pályán próbálunk menni, ami lehet, hogy hasonló az Istenéhez, de mégsem ugyanaz. Fogy az idő, és egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy olyan dolgokat is átéljünk, amit az Isten még eltervezett, hogy ez beleférne az életünkbe. Szóval az óra ketyeg, és nem tudjuk, hogy meddig haladunk el. És gondoljatok csak bele, hogy ha valaki ezt fölismeri, valaki ezt megtapasztalja, ha emberek rájönnek arra, hogy szükségük van az Istenre, és megtérnek, akkor ez radikálisan megváltoztatja az életüket. Már nem a pokol felé mennek, hanem a menny felé. Ez már egy óriási váltás. De ehhez föl kell ismerni, hogy az idő az olyan értelemben nem örökké való. Az én időm, amit nekem Isten adott, az csak egy limitált idő, és valahonnan, valahová fogok érkezni, és nem mindegy, hogy hová. És ha akik itt vagytok, nagy részben olyanok vagytok, akik már keresztények vagytok. Ha azt mondjuk, hogy megengedjük akár ma először, hogy kirakok az életemből mindent, és beengedem a Szentléleknek a teljességét az életembe, akkor lehet, hogy akármennyi idő is van hátra, lehet, hogy valakinek már csak 5 év van hátra, vagy 10 év van hátra, és mögötte van 40 vagy 50, de lehet, hogy ez sokkal izgalmasabb, és sokkal több áldással lesz tele, mint az előtte lévő volt. Mert az idő fogy, és az Isten azt, amit el akart helyezni az életedben, akkor tudja elhelyezni, hogyha nyitott vagy erre. És most gondolj bele, hogyha minél több olyan ember van, aki Istennek szánja az életét, ez azt jelenti, hogy az Istennek a dicsősége még nagyobb lesz, annak az embernek az életében az áldások még nagyobbak lesznek, sokkal több öröm, sokkal több olyan dologra tud visszaemlékezni az a valaki majd, amilyen örökérvényű dolog. Az idő fogy, de a lehetőség az most itt van. És a kérdés az, hogy a pünkösd, ha nem egy ilyen elméleti kérdésben nézzük, hogy milyen szép és milyen jó volt, eljött a Szentlélek, betöltött a tanítványokat, dinamikusan elindult az egyház, és ezeket sorolhatnánk még, hanem ma neked és nekem mit jelent a pünkösd? Mert ugyanazt akarja jelenteni, mint akkor, amikor az első pünkösd megtörtént. Hogy betölteni az embereket, egy olyan pályára állítani, az Isten szerinti pálya, amiben ott van az Istennek a jelenléte, amiben sok jó dolog van. Ezzel a képpel szeretném befejezni. A Szentléleknek nagyon sok jelképe van a Bibliában. Az egyik a víz. Jézus azt tanította, hogy akik hisznek bennem, ezt mondta, azoknak az életéből élő víznek folyamai ömlenek. Ez a Szentlélekkel kapcsolatos tanítással mondta Jézus. A víz az egyik ilyen jelkép. És itt van mögöttem a képen egy csap, ami bizonyos értelemben ki van nyitva, tehát csöpök belőle a víz, tehát működik. Vannak emberek, akik így élik az életüket, hogy a szellemi dolgokba is, tehát hogy átélik, megtapasztalják, ki van nyitva a csap, valami csöpögnek a dolgok, tehát hogy el lehet így ketyegni, és el lehet haladni egészen. És azt kell mondani, hogy ha ki van nyitva a csap, ha a Szentlélek ott van az életedben, ha megtértél, ha Isten követed bármilyen szinten is, akkor nagyszerű, mert üdvösséged van. De a kérdés az, hogy ha már pünkösd van, ha már Isten fölkínálja nekünk a lehetőséget, akkor nem érné meg kinyitni azt a csapot, hadd ömöljön a víz. Hadd történjen sokkal jobb, sokkal több és sokkal jobb olyan dolgok, amelyeket az Isten eltervezett az életedbe. Mert ha csak ilyen az életed, akkor egy csomó dolog kimarad belőle. Amit az Isten azt mondta, hogy de jó lenne, hogyha ez is lenne, de jó lenne, ha ez is lenne. Beleálmodott az életedbe azért, hogy gazdagabb legyél. A kérdés az, hogy ki akarod nyitni ezt a csapot? Ezt úgy lehet megtenni, hogy imádkozik valaki. Ahogy megtérésre úgy tudunk Isten elé állni, hogy őszintén imádkozunk, és kérjük, hogy bocsássa meg a bűneinket, és szabadítson meg ezeknek a terheitől, és adjon nekünk üdvösséget, mert hiszünk Jézus Krisztusban. Ugyanígy lehet a Szentlélekkel beteljesedni is, hogy azt mondom az Istennek, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy én okosabbnak gondoltam magam, mint téged. Ezt az egészet én neked adom, visszaadom, és kérlek, hogy ebben a megüresített templomba a te teljességedre gyere vissza. És hogyha ezt valaki megteszi, akkor elkezdi tapasztalni azt, hogy ki van nyitva, csak ömlik az áldás, és valami más szinten tud tovább menni valaki. Én ma ezzel a kérdéssel szeretném ezt a mai vasárnapot befejezni, hogy erre válaszoljunk. És amikor imádkozunk, erre van lehetőségünk. Ha még nem tértél meg, akkor nincs is kinyitva a csap. Akkor lehet, hogy csak meg kell mozdítani először. Ha meg megtértél, tovább kell lépni, és nyisd ki teljesen ezt a csapot. Hadd ömöljön az Istennek a lelke, hadd jöjjön teljes mértékben mindaz, amit az Isten eltervezett az életedbe. Kérem, hogy most csukjuk be a szemünket, és szeretném, hogyha ezért tudnánk imádkozni. A pünkösdnek az aktualitásáért. Hogy a te életedben, az enyémben működjön az, amit az Isten eltervezett. És mielőtt imádkozunk, azt szeretném kérni, hogy ha komolyan gondolod azt, hogy változásra van szükséged, akár úgy, hogy itt az idő, hogy megtérjél, akár úgy, hogy már megtértél, de szükséged van arra, hogy teljes mértékben betöltsön a Szentlélek, és kész, hogy mindent tud adni az Istennek, ha megteszed azt, hogy fölemeled a kezed Istennek, jelezni, hogy Uram, én most erre kész vagyok. Én ezt szeretném megtenni. Akár először, akár többször megtetted már ezt azért, mert valahogy visszacsúsztál, akkor erre van lehetőség. Hadd kérjem azt, hogy csukjátok be a szemeteket. Csak ennyit kérek, hogy aki kész erre, az Istennek jelezzétek. Semmi más nem fog kérni, csak imádkozni szeretnék utána. Akkor emeld fel a kezed, és mondd azt, hogy Uram, én vagyok az az ember, akinek most szüksége van erre az áldásra. Úr Jézus Krisztus, megállunk itt előtted, és először azokért szeretnék imádkozni, akik most fölemelték a kezüket. Imádkozom azért, Uram, hogy amit hiszünk és tudunk és valljuk, hogy a menny minden áldása benned valósággá válik, és a Szentlélek elhozta azt az időt, hogy ezt meg tudjuk élni. Imádkozom azokért, Uram, akik fölemelték a kezüket, hogy vezesd őket vagy a megtérésre, vagy a Szentlélekkel való beteljesedésnek a teljességét tudják megtapasztalni. Uram, kérünk téged, hogy árasz ki a te szellemedet, hogy hadd ömöljön az a víz, hogy ne kiszáradjon az egyház, vagy a hívő emberek, hogy ne a szárazságot, vagy a sivatagot éljük át, hanem az oázist, amikor veled találkozunk, amikor minden megváltozik, amikor minden megújul. Imádkozom ezért a valóságért, Uram, hogy áld meg azokat, akik fölemelték a kezüket. Töltsd be őket a te lelkeddel, irányítsd és vezesd őket, Uram. És imádkozom valamennyiünkért, Uram, kérünk téged, hogy vezess bennünket azon a dicsőséges úton, amin te is haladsz, ahogy mentél a tanítványokkal városról városra, és a tanítványok követtek téged. Szeretnénk mi is így követni a te drága lelkedet. Segíts, hogy ne térjünk le erről az útról, hogy ne érjük be kevesebbel vagy a gyengével, hanem a legjobbat akarjuk, amit nekünk adsz. Imádkozom azért, hogy adj nekünk erőt és bátorságot ehhez, és kérünk téged, hogy a te erőddel ruház föl bennünket, hogy az ördög ne tudjon becsapni, és ne tudjon más alternatívákat fölkínálni, amelyek úgy tűnnek, hogy néha jobbak, de hosszú távon mindig bukáshoz vezet. Kérünk téged, Urunk, hogy gyere az életünkbe, irányíts és vezess bennünket, akaratod szerint és a te dicsőséged szerint. És imádkozom azért, hogy a pünkösdnek az áldása Krisztusban és a Szentlélek valóságában legyen a miénk, és tudjuk ezt átélni. Ezt kérjük Jézus a te nevedben. Amen.